Október 18-ától, tehát tegnaptól 29-ig lesz a Godó Art Expo, avagy műalkotások gerilla áron, de úriember pénzről nem beszél. Viszont most a vonalban köszöntöm Lackovics Borbálát, a Godó Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetőjét. Szervusz!
Sziasztok, vagy szia, és jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
Jó volt ez a téper kettő, teljesen oké volt. Többen vagyunk itt azért igazából, akik hallgatni fogjuk a kulturális mannát. Na, szóval hadd kezdjem egy olyannal ezt a mostani kis beszélgetésünket, hogy tegnap nyílt az Art Market Budapest is. Hogy ennek mi volt az oka, hogy így párhuzamosan két ilyen művészeti expó szalad, ez már korábban lett leszervezve, vagy ez egy ilyen szokás így a művészeti szcénában, hogy ha már van egy, akkor legyen még egy mellette. Szóval ez minek köszönhető?
Igen, ezt már évek óta így csináljuk, hogy a Art Markettel egy időben rendezzük meg ezt az eseményt, rácsatlakozva tulajdonképpen az Art Marketre, de hát azért itt elég nagy különbség van, és azért is, mert ilyenkor tényleg a képzőművészetről szól így a budapesti közélet ezáltal, de az Art Market és az Art Expo, amit mi csinálunk, ez azért nagyon két különböző műfaj, ugyanis az Art Marketen ott ugye galériák jelennek meg, és a galériák a saját képviselt művészeiket mutatják be ugye az Art Marketen, tehát galériák szerepelnek. Ezzel szemben állunk a Godó Art Expo-n, maga a fiatal művészek, tehát maga a művészeknek a munkái, tehát ők pályáznak hozzánk, hogy részt vehessenek ezen az Art Expo-n. Így gyakorlatilag közvetlenül lehet tulajdonképpen a művészektől megvásárolni a műtárgyakat, és nem pedig egy galériás képviselet által.
Ami azt jelenti, tehát akkor a gerilla ár az erre vonatkozik, hogy nincsen köztes szereplő, aki esetleg rátesz egy kis profitot?
A gerilla ár az nem teljesen erre vonatkozik, az inkább arra vonatkozik, hogy ugye nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a műtárgypiacot, de egy galériába az ember bemegy,
ismerhetetlen.
Akkor rögtön. Hát igen, és ez azért van, mert nagyon sok tabu lengi körül, és hát ez az úriember áról nem beszél, ez különben a képzőművészetben is sajnos nagyon sokszor így van, miközben ne felejtsük el, hogy minden egyes műtárgy mögött ott van egy élő művész, aki ezeket létrehozza, és hát akármilyen szomorú vagy nem szomorú, az ember pénzből él, és nekik is szükségük van bevételre, hiszen akkor tudják a művészetüket gyakorolni.
Egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágok, mert igen? Amikor azt mondja valaki, hogy a koszos anyagiak, arra én mindig azt mondom, hogy miért koszos? Hát tiszta anyagiak. Attól függ, honnan nézzük. Tehát attól függ, hogy milyen anyagiakról van szó, de igazából ezek tiszta anyagiak. De van ez a mondás, egyrészt a nem úr, aki nem pazarol, szerintem az is tökre alkalmazható ide.
Hát meg a saját társadalmunkat erre alapozzuk, tehát ezt mi építettük ki. Így,
igen, szóval, hogy ne legyen tabu.
Mindenki.
Így van,
szóval ne legyen tabu. Nem lehet, hogy ez tabu legyen bizonyos értelemben. Illetve ugye nyilván egy galériába az ember bemegy, ott mindenki rögtön zavarba, hogy úristen, mit vásárolnom kell. Nincs kiírva az ára.
Jó, de azért hozzáteszem, hogy a galerista is tehet erről.
Megnézni. Abszolút, tehát, hogy ez teljesen így is van. Na hát pont ez az, aminek az Godó Art Expo-val mi ellene megyünk. Tehát, hogy ide, ha eljönnek az emberek, kávét kapnak, jól érzik magát, kellemes zenesztor. Az árakat feltüntetjük, egyrészt kint van a honlapunkon, tehát van a bygodó.hu oldalunk, ahol a mindegyik műtárgy, amit nálunk van, szerepel, és ki van írva az ára. Az eredeti ára és a gerilla ára is, tehát amíg a vásár tart, addig lehet a gerilla áron megvásárolni a műveket.
Bár, mi a különbség? Bocsánat, ezt tegyük tisztán. Mi az, hogy eredeti ár és gerilla ár?
Igen, tehát hogy az Art Expo-ra van a gerilla ár kitalálva, mert amúgy ezek a művek 25%-kal magasabb áron vannak az online felületünkön.
Ah, okay.
Tehát évközben is lehet vásárolni természetesen, ott van, hogy akkor mennyi az ár, de ebben az időszakban ez egy kedvezményesebb ár, hiszen ez egy 10 napos sűrített időszak, ahol nagyon sok ember eljön, és nagyon sok művésznek a falon is látható a munkája, van egy nyitott raktárunk, ahol lehet a képek között böngészni, lapozgatni, és hát legalább 2000 műtárgy van ilyenkor nálunk.
Ez a tendenc,
amit meg lehet nézni.
Van, az sok, és arról még tudunk beszélni szerintem, hogy ez a 2000 műtárgy, ez képtelenség végignézni, bár egyébként akinek sikerül, az az jó, tehát ugye lehet, hogy rászán egy napot, vagy egy fél napot, de egy picit még egyszer ugorjunk vissza, itt az árról beszélni egy picit, hogy azért én érzek egy ilyen tendenciát, most már kommunikációjában a legtöbb galériának, vagy művészeti csoportulásnak, képzőművészeti csoportulásnak ott van az, hogy elérhető a művészet. Én ezt azért üdvözlöm, mert nagyon sok üres falat láttam az elmúlt évtizedekben, vendégségben, vagy akár olyan helyeken, ahová egyébként többen is járnak, és az nagyon jó, hogy a vizuális kultúránkat ébren tartjuk, és láthatunk a falon olyan dolgokat, amik tetszésünknek eleget tesznek. De...
Hát én azt gondolom, bocsánat, hogy a vizuális kultúra minket körbevesz.
De ez nagyon jó.
Függetlenül.
Erről is beszéljünk, de hogy azt egy kicsit tegyük tisztába, hogy az, hogy mindenhol ez egy hívószó, most már a legtöbb helyen hívószó, hogy elérhető áron, gerilla áron ebben az esetben, hogy nem luxus a művészet, tehát hogy ez a kommunikáció, ez sikeres? Tehát, hogy ebből lehet azt érzékelni, hogy a vizuális kultúránk akár az anyagiak miatt fejlődik, hogy elérhetőbbé válik a képzőművészet?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát én nekem az a tapasztalatom, hogy az embereknek igenis igénye van képzőművészetre, vizuális kultúrára, tehát hogy ez egy abszolút létező igény. Viszont addig a pontig, amíg nincsen közel víve a hétköznapi emberekhez ez a dolog, addig félnek tőle. Ez egy természetes emberi reakció, hogy a ismeretlentől félünk, tehát ezzel nincs is semmi probléma. Én azt gondolom, hogy ezt kell elsősorban lebontani. A másik problémakör általában az szokott lenni, hogy a képzőművészetben kreált árak, azok egy ilyen nagyon fiktív és áttekinthetetlen labirintusként szokott az emberek fejébe megjelenni. Ezt mi igyekszünk tisztába tenni, tehát amikor eljön hozzánk az Art Expo-ra valaki, akkor azt fogja látni, hogy van egy termünk, ahol a befutott képzőművészeknek a munkáit állítjuk ki, az ő áraikon. Itt nincs gerillár. Tehát itt ezek, mert hogy ezek olyan árak és olyan befutott művészek, amik mind befektetési szempontból érdekesek. Nyilván az sem másodlagos, hogy tetszen az embernek, de hogy ők befutott művészek, tehát ott ez, bemegy az ember egy Gucci boltba, nem kezd el alkudozni, illetve tudja, hogy az egy Gucci bolt, ahova éppen betért, ergo nem egy H&M-es árat fog várni.
Milyen kedves párhuzamokat húzva. Oké, értettem.
Ez pont ugyane. Tehát, hogy ez egy átlátható rendszer. Ehhez képest van nekünk a Godó Labornak a művészei, akik már nem pályakezdő művészek, hanem a pályájuk közepén járó, általunk évek óta menedzselt művészek, és vannak a pályakezdő művészek, az ő munkáik vannak ilyenkor sokaságban. Tehát nyilvánvalóan egy pályakezdő művésznek és egy befutott képző művésznek a árában igenis nagy különbség van, és közé rakjuk be a pályájuk közepén álló művészeket. Tehát, hogy van egy olyan árképzésünk, ami teljesen átlátható, logikus, és mindenki számára azt gondolom, hogy érthető.
Örülök ennek.
És szerintem ez nagyon fontos.
Örülök, hogy behoztad az árképzést, mert szerintem ez az, ami a leginkább ismeretlen az embereknek, és ez az, amitől a leginkább félünk. Mert nem tudjuk eldönteni, legtöbbször nem tudjuk eldönteni. Én most tegnap jártam pont így egyébként az Art Marketen, hogy próbáltam megtippelni olajfestményeket, szitákat, és nagyon mellé mentem, de hogy ilyen több tízmillióval mentem mellé. Nyilván ez szerintem egyébként sokszor lehetetlen, mert ez inkább attól függ. Hát alá egyébként sajnos, nagyon naív és optimista voltam, de az van, hogy és egyébként ismertem a művészt, tehát hogy nagyjából képbe vagyok az ő műveinek az értékével, még így is. Na, de hogy ez az, amiben talán az edukáció fontos, és ez az, amivel lehetne közelebb kerülni a művészethez,
de ezt az
edukációt akkor ti gyakorlatilag igen, meg tudjátok adott esetben adni az embereknek.
Igen, abszolút, és hát példákkal ott van, alá tudjuk támaszni, el tudjuk mondani, hogy mondjuk egy Bukta Imrének miért annyiba kerül egy munkája, mi van mögötte, nyilván a több évtized munkásság az nem elhanyagolható, és nyilván ehhez képest egy még egyetemista, vagy éppen csak lediplomázott művész, aki amúgy pont, vagy ha nem is pont, de biztos, hogy nagyon tehetséges, és nagyon jó képei vannak, de még annyi minden áll előtte, hogy nem tudhatjuk, hogy a jövőben ő hol fog kikötni, és lehet, hogy ugyanennyi lesz 70 évesen az ára, mint a 70 éves Bukta Imrének, de még nem ott tart.
Tú, de érdekes, ez most ide eszembe jutott egy kérdés, pont a napokban nem fog neveket mondani, jó? Megtudtam egy általam nagyon kedvelt képzőművészről, hogy azért nem volt a legkorrektebb a tanítványaival, és akár plagizált is. Az, amikor ez kiderül esetleg, vagy nyilvánosságra kerül egy ilyen sztori, az ront a művésznek a megítélésén és a művei ár értékén?
Nyilván a művészet az egy statement, tehát ott a művész, amikor egy művészeti stílus témát visz, akkor a hitelesség az nagyon fontos, én azt gondolom. Viszont a közeg is nyilván sok mindent meghatároz, tehát mondjuk lehet, hogy egy olyan közegben, ahol ez egy elfogadott dolog, ott ez nem veti vissza a munkásságát.
Elfogadott dolog azért a fair play hiánya?
Hát... Na jó, nem politizáljuk, de mondjuk Magyarországon a fair play nem mindig látható. Vagy hát,
de ez nem azt jelenti, hogy arra is kell mennünk.
Ezért mondom, hogy a közeg, amiben vagyunk, nyilvánvalóan meghatározza azt, hogy mi az, ami átmegy. Nekem itthon sok minden nem megy már át a szűrőn, de hogy ez egy személyes dolog nyilván, és nekem nem fér bele, de másnál, ahol, tehát hogy én szerintem a közeg ehhez nagyon sokat hozzá tud tenni.
Szia, uram!
Hát igen, ezt nem fokoznám, de nyilván nagyon sok negatív példát látunk, és ez nem jó.
Szia, uram! Szita, nyomat érdekel. Viszont most szeretnék beszélni erről a 2000 alkotásról, mert ez óriási gyűjtemény, vagy ez egy nagyon nagy anyag, amit ott most végig lehet nézni ebben a 10 napban. Miket látunk leginkább, mik azok az irányok, uh-huh. és mik azok a platformok, amiken most leginkább alkotnak a mai kortárs művészek, és amik elérhető művészetek?
Inkább azt mondanám, hogy mit található meg nálunk, mert én azt mondom, hogy a kortársnak az egyik legfőbb ismérve a anyaghasználatban és technológiában a sokszínűség. Nálunk alapvetően a festmények kapják a főszerepet, emellett természetesen vannak szobraink is, néhány fotóval is lehet találkozni, grafikai munkákkal, de alapvetően ilyenkor mi inkább a kétdimenziós kis plasztika fele hajlunk. De ez a mi specifikációnk, és ez nem a kortárs képzőművészet specifikációja, én azt gondolom.
Nem, igazából arra voltam kíváncsi, hogy most ezen a vásáron mit lehet.
Munkák. Igen, aha. De vannak digitális munkák például. Tehát ugye, mint mondtam, három egységből áll maga a Godó Art Expo, tehát ugye a befutott művészek, a Godó Labor kollabor kiállításának, tehát a bemutatkozó kiállításuknak a tulajdonképpen külön épület egység, és ott például sokkal tágabb ez a fajta, tehát ott installációkkal is találkozhatunk, videómunkák is megjelennek, de magán a vásáron, tehát ami a pályakezdő fiataloknak a része, ott azért főleg a grafikai munkák és a festmények ők kapják a főszerepet.
Beszéljünk picit a reprezentációról. Hogyha egy művész megkeres benneteket, milyen szűrőkön kell keresztül menni ahhoz, hogy a Godó Galéria reprezentálja őt?
Ugye a Godó Art Expo kapcsán mi minden évben kiírunk egy nyílt pályázatot, és ez egy három lépcsős zsűrizési rendszer, amin ilyenkor keresztül kell mennie a pályázóknak, és akik a három lépcsőt megugrották, ők maradnak nálunk benne. Ugye, miután 8 évet csináljuk az Art Expo-t, ezért van egy elég komoly visszatérő művészgárda, akik gyakorlatilag évről évre megjelennek, és ezekhez kapcsolódóan jönnek be az új tehetségek.
Mit látsz, most én nézem közben az oldalatokat, szóval figyelek, uh-huh. hogy sokféle alkotó és alkotás létezik. Nő az aránya, akár az AI-t és az ilyen nem tudom, maibb vagy jelenkoribb alkotási folyamatokat igénybe vevők
igen,
között?
Igen, tehát most is például van olyan műalkotásunk, ami egy ilyen AI-val van végül is összekötve, tehát van egy fekete-fehér monokróm rajzos alap, ami hogyha az ember letölt hozzá például egy applikációt, nem árulom el, hogy mit fog látni, de azzal megelevenedik a kép. Például ilyesmik, amik nyilván ezek az elmúlt évnek az újdonságai kapcsán kerülnek elő, és igen, tehát abszolút vannak ilyen típusú kísérletező munkák, videómunkák is előfordulnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Tehát bővül ez a paletta.
Mindig is voltak egyébként. Most egy kicsit akkor merüljünk be, maradt még egy-két percünk, csak pont egy friss élmény, mert az Art Marketen láttam például olyan kiállított művet, ami gyakorlatilag egy ilyen média művészet szerintem. Uh-huh. Tehát körülbelül egy ilyen két okostelefonnak megfelelő kis doboz, ekkora méretű dobozban van egy osztott kép, és ez folyamatosan mozog. Nyilván én akkor gondolkodom azon, hogy ezt föltenném, nem tenném föl. Tehát én nem raknám fel a polcra, de valamilyen értéke mégiscsak van, és valamilyen üzenetet mégiscsak hordoz. Ezek hova sorolhatók? Vagy ezeket már így értik az emberek? Vagy most ez megint egy újabb műfaj, amit igazából nem nagyon lehet érteni, vagy értelmezni, és a hétköznapi
gondolom,
ember az nem.
Mint ahogy te is beszélsz róla, és megfogod. Tehát, hogy szerintem ez pont így néz ki.
Most mondom, hogy nem értem
mindenki.
Nagyon.
De érted, mert érted, hogy itt valami történik. Tehát, hogy az, hogy értem, az nem azt jelenti szerintem, hogy az ember elmondja, hogy miért, mert már kérdések merülnek föl benne, és megszólítja, emlékszik rá, és valami elindul. És nyilván ez még egy kiaknázatlan terület, tehát szerintem itt még nagyon sok minden fog ebbe belejönni. Amit még majd 50 év távlatából, hogyha visszanézünk, biztos egészen más, hogy fogja a művészettörténeti szakma gondolkodni erről az egészről, de hogy igazából a kortársnak pont ez a lényege, hogy olyan dolgokat mutasson meg, amik körbevesznek, körülöttünk vannak, és szembeötlő, és természetesen ezek ugyanúgy értéket képviselnek, még akkor is a bizonyos kérdésekre nem tudjuk a választ. De sokszor nem a választ a fontos, lehet, hogy a kérdés az sokkal progresszívebb útra tud terelni minket.
Na jó, van, záró kérdéskör, ha már belementünk. Van-e szerinted olyan művészeti ág jelenleg, ami zsákutca? És nem azt mondom, hogy blöff, de nem csak a megérthetetlensége miatt, hanem egyáltalán a platform egyszerűen nem zsákutcába fog menni.
Hát azért ez nagy könnyelműség lenne, hogyha én erről egy konkrét választ. Nekem véleményem nyilván lenne bizonyos dolgokról, de ez egy külön konferenciának a témája lenne.
Alakítsunk egyet.
Nem, csinálhatunk, nyitott vagyok. Nem is a zsákutca, inkább nekem is az, hogy még nagyon sok kérdés merül föl, például mondjuk az NFT-vel kapcsolatban, hogy ez merre vihető, mert ugye tudunk nagyon nagy sikersztorikról, tudunk kevésbé sikersztorikról, kicsit értetlenül állunk az egész előtt, és nyilván ez még egy ismeretlen terület. Nem gondolnám zsákutcának, inkább azt mondom, hogy ismeretlen, és ezért nem tudunk ezzel még mit kezdeni mi sem.
Maximum félni tőle.
Igen.
Na jó, van, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Még egyszer mondjuk, 29-ig lesz a Godó Art Expo, és hát 200 művész állít ki, ugye? Körülbelül ennyit ír a honlapot.
Hát körülbelül 160-200 ilyesmi, és ugye, hogyha befutott művészeket, a kollabor művészeit, és a újon vagy a vásáron szereplőeket, akkor lehetne számosítani, nem szoktam megnézni.
Nem baj.
Pontosan, de 200 körül biztos van, rengeteg műtárgyunk van, és nagyon izgalmasak, és az nagyon fontos szerintem elmondani, hogy tényleg nagyon sok fiatal, tehetséges képzőművészünk van, láttatni kell őket.
De jó végszó, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a megkeresést.
Lackovics Borbálával, a Godó Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetőjével beszélgettünk, és pár perc múlva folytatjuk a szabad esést. Maradjatok még.